Olvasom Isten igéjét úgy, amint az írva található a Máté evangéliumának 6. fejezetében, annak 12., 14. és 15. verseiben, amely így hangzik. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Talán kicsit megérkezve, kicsit késve érkezik meg ez a köszöntés, de sokan közülünk idén először ilyen körülmények között találkozunk. És már csak azért sem érzem annyira elkésettnek ezt az újévi köszöntést, mert az elmúlt napokban arra lettem figyelmes, hogy az általános közhangulat még mindig egy kicsit olyan szilveszteres. Akciós pezsgők a polcon, péntek este még a maradék petárdákat valakik eldúrogtatják, bulinyomok a városban, és sokakban egy elkésett pavlovi reflexként merül fel a számadásnak, a számonvetésnek az igénye. Mélegre helyezni az elmúlt 365 napot. Az új év köszöbén valahogy mindig érzékenyebbé válunk az idő múlására. De a buli kedvéért, vagy talán éppen a buli miatt érthető, hogy hajlamosak vagyunk elnyomni az ünneprontó gondolatokat. Ugyan ki tudna egyszerre ünnepelni, és egyszerre megélni a veszteséget. Nem kis mutatvány ez. Minden esetre több olyan emberbe futottam bele az elmúlt napok során, akik egyfajta melankóliával, egyfajta kényszerrel, de valahogy a szokásos hogy vagy körök után rögtön azon kaptuk magunkat, hogy filozófálgatunk az elmúlt évről. Az elmúlt 365 napról és annak minden lehetőségéről, és hogy mennyi mindent mulasztottak el, és hogy mennyi mindent máshogy kellett volna csinálni. És érdekes volt megfigyelni a közös metszetet, ami általában az volt, hogy több energiát kellett volna belefektetni az imádságaimba. És a másik, bárcsak erős ima életet, de főleg kibékülést hozhattam volna át az óévből, az új évbe. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy általában az imádság hiányát és a kapcsolatok romlását emelték ki, és hogy milyen jó lenne kibékülni valakivel, akivel már nagyon régóta nem tudnak. Úgyhogy ennek apropóján meg annak, hogy a következő vasárnaptól, az évünk első felében az imádságról lesz szó, ezért ma felvezetésként a mi atyánk imádságából a megbocsájtás lesz a téma. És sokan sokféle helyen járhatunk a megbocsájtás témájában. Van, aki éppen bocsánatkérésre vár, de nem kap. Van, aki éppen bocsánatot adna, de senki sem kéri tőle. Van, aki már azért nem foglalkozik a bocsánattal, mert már annyiszor visszaéltek vele. Lehet, hogy valaki soha nem élte még át a megbocsájtásnak az igazi, felszabadító örömét és élményét. És lehet, hogy van, aki már azért nem tud személyesen bocsánatot kérni, vagy adni, mert a sebzett feleket sajnos elválasztja egymástól a sír. Akárhogy is nehéz dologról van szó. De amikor azt olvassuk, hogy Jézus a megbocsátásról tanít, nem látom azt, hogy megkönnyíteni a dolgunkat. Ugyanis azt mondja, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ha jól belegondolunk, nem is annyira egyszerű ezt a kérést őszinte szívvel elimádkozni. Több szempontból is nagyon nehéz. Először is talán azért, mert nehéz szembenézni az adóssággal. Annak a tényével, hogy olyan emberek vagyunk, akiknek bocsánatot kell kérniük. Ez sérti a büszkeségünket, meg annak a mitoszát, hogy jó emberek vagyunk. Senki sem akar olyan ember lenni, aki bocsánatra szorul, akinek bocsánatra van szüksége. Mert még a végén kiderülne rólam, hogy nem is vagyok annyira jó ember, mint amennyire gondoltam magam. És az ilyesmi kényelmetlenül érintene, megalázó lenne. Ugyanis a bocsánat kérés pillanatában mi az, ami történik? Nyilvánvalóvá válik. Elismerjük a másik előtt, hogy nincsen mentségem. Nincs mentségünk arra, hogy miért nem töltünk vele elég időt. Hogy miért fontosabb bármi áron megnyerni azt a vitát. Hogy miért csinálunk úgy, mintha nem tudnánk róla. Miért hallgatunk, amikor szólni kellene. Miért nem adunk, amikor van miből. Miért nem kérünk segítséget, amikor van kitől. Miért kockáztatunk házasságot, családot, hitet. Miért? Egy szóval, hogy miért és pontosan mivel is tartozunk a másiknak. Szóval, amikor tehát bocsánatot kérünk, azzal együtt el is ismerjük, hogy én vagyok a hibás. És az a gonoszság, amivel ártottam a másiknak, az én szívemből jött. Ez is én vagyok. Ez is te vagy. Roppant nehéz szembenézni ezzel. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy én is sokszor szembenéztem ezzel, de az egyik legmeghatározóbb élményem az az volt, amikor évekkel ezelőtt félrevonultunk egy lelki gyakorlatos házba. Messze a vadrengetegben, Pécsvárattól, nem messze. Egy Maranata nevezetű lelki gyakorlatos házba, amit egy protestáns lelkipásztor vezetett. És hát furcsa volt, mert hozta a kis füstölőit, meg képeit, meg mondta, hogy bűnösök vagyunk. Hát mondom, tudom, általában mindenki az, de hát annyira én azért mégsem. És akkor kaptam egy csotkit. Nem tudtam, mi az a csotki, az egy ilyen kis fekete valami volt, voltak rajta bogyók, bogyóból van kötve, a végén róg egy kis kereszt. Na, a lényeg az volt, hogy a gyakorlat az úgy nézett ki, mondta ő, hogy hát a bűneinket, meg a vétkeinket, de én a József Attilással, miért nincs bűnöm, hogyha van, vagy fordítva, hogy oda kell vinni Isten elé, és azokat le kell rakni, és akkor megbocsátást kapunk cserébe, és felemel, és hogy ez mély, meg jó. És azt mondta, hogy hát végig kell menni ezen a kis csotkin, ezeken a bogyókon, és minden egyes bogyó érintésével el kell mondani egy nagyon egyszerű, rövid imát, ami az énekben, meg az Isten tisztelet elején is elhangzott. És ez az ima, ez így hangzik, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Hát mondom, ezt meg én is meg tudom jegyezni. Úgyhogy el is kezdem, ja, és azt mondta, hogy ilyenkor engedjük, hogy Isten hozza fel a mélyből azt, amit oda kéne adni. Azt a sok vétket, adósságot, bűnt. Hát én szkeptikusan, életemben először voltam ilyenen, le is térdeltem, vagy törökülésben, nem tudom már hogy, egymagamban, és elkezdem. Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Na semmi. Hát mondom, tudtam én, hogy ez lesz. Hát adjunk neki még egy próbát. Na, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. És abban a pillanatban bevillant egy olyan régi dolog, amit én már teljesen elfelejtettem. Hát nagy számok törvény alapján egy betalán, megyünk a következőre. Puff, megint bevillant egy. Mondom, ez egyre rosszabb. Hány csomó van még ezen? Sok. Megyek, nem tudtam végigmenni, mert egyre jobban kezdtem rádöbbenni, hogy nem is vagyok olyan jó, mint amilyennek gondolom magam. És hogy mennyi mindennel maradtam adósa Istennek, embertársaimnak. Egy csomó mindenkinek. Éreztem az adósságot, azt, hogy tartozom feléjük, és ott álltam megrendülve Isten előtt a vétkeimmel. Érdekes megfigyelni az igében, hogy Jézus ezt a szót használja, a vétket, és nem a bocsánatot. Mert hogy Jézus nem azt mondja, hogy bocsásd meg a bűneinket, hanem az, hogy bocsásd meg a vétkeinket. És nagy különbség, mert hogy a vétek már egy kicsit régies, elavult, annyira nem adja vissza azt, amit eredetileg is jelentene. A szó eredeti jelentése szerint itt sokkal inkább az kellene, hogy álljon, hogy adósság. Adósság, vagy tartozás. Tehát így hangozna helyesebben, hogy és engedd el, vagy bocsásd meg az adósságainkat, a tartozásainkat. Mert hogy tartozunk Istennek és embertársainknak. És tudjátok, hogy mivel tartozunk? Egymásnak és Istennek. Az ige szerint szeretettel. És ha valaki komolyan veszi azt, hogy szeretettel tartozik Istennek, szeretettel tartozik másoknak, akkor mindig adósnak fogja érezni magát. Nem csak arról van szó, hogy ténylegesen rosszat teszel, hanem arról, hogy adósa maradtál valakinek. Valakinek, akinek nem adtál szeretetet. Nem csak azokról a sebekről van szó, amiket okoztál, hanem amiket észre sem vettél. Arról a segélykiáltásról, ami melletted hangzik el, de te nem hallod, vagy nem látod. Arról a szenvedésről, amivel szemben közömbös maradtál. Így kerülünk szeretet adósságba. Mert nézzétek, mi az, ami tönkreteszi a családot? Mi az, ami tönkreteszi a barátságot, vagy az életed? Nem a kereszt, nem a betegség, nem a nélkülözés, nem a nyomor, hanem a szeretetlenség, a szeretet hiánya. Az, hogy mindenki magának él. Hogy a saját önigazságoddal megsebzed, átvered, meglopod, vagy éppen elfelejted a másikat. És talán annyira nem is látványosan történik. Lehet, hogy éppen nagyon diszkréten és észrevétlenül. Talán éppen úgy, hogy elmulasztod az adott pillanatban azt, amivel tartozol a másiknak. A szeretetet. Ez a vétek. Ez az adósság, amiről Jézus beszél. Ettől a vétektől szenvedünk. Ettől a vétektől pusztul a világ. Ez a mi vétkünk. És ez az, ami kamatozódik. Napról napra, évről évre. Olyan mérhetetlen adóssága, amit már nem tudunk törleszteni. És nagyon nehéz eljutni odáig, hogy ebben az adósságban ne Isten okoljam, vagy másikat hibáztassam, hanem saját magamat, hogy nem adtam meg azt, amivel tartozom. Beismerni, hogy fizetésképtelen adósod vagyok. Szóval ezért nehéz szembenézni azzal, hogy adósok vagyunk. De aztán azért is olyan nehéz elimádkozni ezt a imádságot, és főleg ennek a sorát, őszintén, tiszta szívvel, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, vagy engedd el a tartozásainkat, mert mérhetetlen eladósodás tudatában mi az a legelső dolog, amit általában teszünk? Hát soha nem Isten elé futunk vele. Nagyon ritka az, amikor az adósságunkat és az adósságunk terhét Isten elé vinnénk. A vétkünket általában szégyeljük. Nem visszük oda elé, rejtegetjük, úgy teszünk, mintha nem volna. Megnyugtatjuk magunkat, hogy de hát másoknak is van, most akkor miért olyan nagy baj ez? Ráérek még. Vagy hirtelen amnéziásak leszünk és elfelejtjük. Vagy elbagatelizáljuk. És lehet, hogy el is vegetálunk így egy ideig lelkileg, de azután feltörnek az emlékek, az álmatlan éjszakák, a vádló hangok, és aztán megpróbáljuk jóvá tenni. Veszünk virágot, megfogadjuk többé, hogy nem tesszük. Többet imádkozunk, többet szolgálunk. Aztán rájövünk, hogy hát még így sem megy. És ahelyett, hogy csökkenne ez az adósság, folyton csak nő. És végül nem marad más hátra, mint az, hogy térdre rogyunk és könyörgünk. Atyám, bocsáss meg! Mert mi más lehet tenni egy ilyen nagy adóssággal? Kifizetni úgy sem tudod. Csak elengedni lehet. És el is engedi. Ezt az egyet lehet tenni. Tudomásul venni, hogy valaki már kifizette helyetted és érted az adósságodat. Ez a Jézus. aki a szeretetnek azt az áldozatát, amivel te meg én adósai maradtunk Istennek, egymásnak, azt elvégezte helyettünk Jézus, amikor szeretetből feláldozta magát a Golgotán. Csak ezért és erre való tekintettel kérhetjük, Atyám, bocsásd meg a vétkeinket, engedd el az adósságunkat, és ezzel a kéréssel vesszük át Isten legnagyobb ajándékát, a kegyelmet. Aztán harmadszor azért is olyan nehéz elimádkozni ezt a sort, mert Jézus hozzáfűz még valamit, ami nagyon kellemetlenül érint, amitől még nehezebbé válik ez az ima. Azt mondja, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ezt a részt Jézus annyira fontosnak tartja, hogy az imádság után még rögtön visszatér és záradékként hozzátesz még két mondatot, és jól a szívünkre magyarázza, mert hogyha az embereknek nem bocsátjátok meg a vétkeket, akkor Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de a miképpen szóval, meg ezzel a plusz magyarázattal az én szívem nagyon sokáig szorongott. Olybá tűnik, hogy az Atya úgy bocsájt meg nekünk, ahogy a mi másoknak. Mintha azt mondaná itt Jézus, csak akkor bocsájt meg nekem, ha én is megbocsájtok másoknak. Ugyanis itt a leghalványabb utalása sem történik arra nézve, hogy más feltételek mellett nyernénk bocsánatot. Teljesen világos. Ha nem bocsájtasz meg, neked se bocsátanak meg. Nincs más lehetőség. Ha kell az üdvösség, akkor bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeznek. Akik kibeszélnek, akik manipulálnak, akik zsarolnak, akik megcsalnak, akik kijátszanak, akik meglopnak, akik elhagynak, akik vérig sértenek, akik miatt roncs az életed, akik elrontották a gyerekkorodat, akik kémkedtek a nagyszüleid ellen, akik börtönbe és haláltáborokba vitték őket, és így tovább. És nem egyszer, hanem 70-szer. Mert ha nem, akkor neked se fognak. Úgyhogy itt a szent kényszer, az év elején, hogy hajtson minket előre, hogy el kell engedni az adósságot. Bármilyen károkat, sérüléseket szedünk is össze a kapcsolatunkban, arra kér Jézus, hogy engedjük el a mások tartozását, anélkül, hogy meggyógyult volna az, ami összetört benned. Anélkül, hogy visszaadta volna, amit elvett tőled. Anélkül, hogy a vétkét beismerte volna, hogy bocsánatot kért volna. És ez azt jelenti, hogy ha még lüktet is, és vérzik is az a seb, amelyet a másik ütött belém. Még akkor is, hogyha tövis koronát raknak a fejedre, hogy megalázzanak mindenki előtt. Még akkor is, hogyha magadra hagynak, amikor a legegyedül érzed magad. Még akkor is, hogyha számítasz a másikra, pedig már régóta egy közösség vagytok, és elárul. De akkor is így könyörögsz. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ettől válik nem nehézzé, hanem szinte lehetetlenné ez az imádság. Mert hogy ezt jelenti megbocsájtani. Elengedni a tartozást, igen, de közben könyörögni a másikért. Biztosan tudjátok, mennyire megsemmisítő érzés magadhoz ölelni azokat, akik keresztre feszítenek téged. Megbocsájtott. Isten megbocsájtott, pedig a kereszten kitárt karokkal ő is magához ölelt téged. És azért bocsájtott meg, és ebben az ölelésben azért lehelte ki az életét, hogy a te kapcsolatod megmaradjon ő vele. Mert enélkül minden kapcsolat, akár Istennel, akár mással, halálra van ítélve. A megbocsátás Isten ereje, amivel nem elengedi magától az embert, hanem magához öleli. A veszteséget eközben elszenvedi, és azt mondja, elnyeltem az adósságodat, nincs többé, nem kell megfizetned. Innentől kezdve rendben vagyunk egymással, és ez fájdalmas. A megbocsátás célja nem az, hogy elengedjük a másikat, nem az, hogy megszabaduljunk tőle, mert negatív szállak kötnek hozzá, hanem éppen az, hogy helyreálljon közöttünk a kapcsolat, hogy feltámadjon, hogy megjavuljon az, ami meghalt vagy megromlott közöttünk. Az elmúlt pár évben történt egyszer az egyik professzorommal, hogy mélyen megbántották. És aztán e-mailben megkeresték ezek a valakik, ketten voltak, és azt kérdezték tőle, hogy meg tudnál-e nekünk bocsájtani? Mire a professzorom teljes szívének örömével azt mondta, persze, hogy megbocsájtok, és mesélj, mi van veled, derék hallottam felőled, és azóta sem hallott felőlük. Mert hogy nem azért kértek bocsánatot, hogy a kapcsolat helyreálljon, hanem azért, mert ürügyet kerestek arra, hogy a lelkiismeretben elengedhessék azt a valakit, aki felé tartozásuk volt. Leírhassák, mint egyfajta járulékos veszteséget. Képzeljük el, mi lenne, ha az Istennel való kibékülésünk is hasonló okból történne. Kérlek Istenem, bocsáss meg! Dörgedelmes hangon, rendben, megbocsájtok. Most pedig hess innen. Hát nem azért keressük a megbocsájtását, hogy a szeretet kapcsolatunk vele újra megelevenedjen. Dehogy nem. Isten megbocsájt, nem elbocsát. És Jézus azt mondja, hogy ha ilyen kapcsolatot szeretnél Istennel, akkor másokkal is így kell élned. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Sokáig úgy értettem ezt a miképpent, hogy úgy bocsáss meg nekem Isten, ahogyan én is másoknak. De ez rettenetes lenne, nagy baj lenne, és a prédikáció ezen a pontján remélem már mindannyian érezzük, hogy ilyet nem tudunk. Képtelenek vagyunk így megbocsájtani másoknak, akármennyire is szeretnénk. De most kezdem érteni én is, hogy fordítva van ez tulajdonképpen. Hogy én is úgy akarok megbocsájtani, ahogyan te bocsájtasz meg nekem, Atyám. Az eredeti szövegben, az itt levő ige alak szerint, itt szinte esküvel való megfogadása történik annak, amit ténylegesen teszünk, és nem egy ígéretről van szó, amit majd tenni fogunk. Vagyis így is lehetne fordítani, bocsáss meg nekem, és én is ebben a pillanatban kijelentem, hogy mindenkinek megbocsájtok, aki tartozik nekem. Nem is lehet az egyiket a másik nélkül kezelni vagy értelmezni, sem Isten bocsánatát átvenni a másoknak való teljes megbocsátás nélkül, sem másoknak megbocsájtani Isten bűnbocsátó szeretetének elfogadása nélkül. Talán ezzel a képpel tudnám ezt lefesteni, amivel Augustinus is megértette. Hogy amikor kinyúlunk Isten felé, és szorongatjuk a mások adósságát, a sérelmeinket, az önigazságunkat, ami jog szerint a miénk, hogy elfogadjuk az Isten bűnbocsájtó kegyelmét, ahhoz, hogy elfogadjuk, egyszerre engedjük el a kezünket, hogy kihújjék belőle az, amivel tartoznak nekünk, hogy elfogadjuk azt, amit az Isten ad nekünk. Ez a kettő egyszerre történik. Összefoglalva tehát, az a helyzet, hogy a megbocsájtás kapcsán Isten nagyon magasra teszi nekünk a lécet. De azt is be kell látnunk, hogy ennél alacsonyabbra már nem is tehetné. Mert hogy ingyen adja a kegyelmet. Tehát neked is ingyen kell továbbadnod. Amilyen mértékkel kapod, olyan mértékkel adod. Megbocsájt, de nekünk is meg kell bocsájtani másoknak. Elengedjük a mások tartozását, mert ő is elengedi a miénket. Úgyhogy a következőképpen szeretnék most röviden fohászkodni. Jézus Krisztus, mi királyunk, félelmetesen hangzik ez a miképpen szó a szádból. Megsemmisítő érzés, pontosan tudod, mennyire az, amikor magunkhoz kell ölelnünk azokat, akik tartoznak nekünk, akik megsebesítenek, akik fájdalmat okoznak. Megbocsájtottál, és ebben az ölelésben bele is haltál, hogy örök életünk lehessen. Tiéd ezért minden dicsőség, örökkön örökké. És ma arra tanítasz minket, hogy hozzád csak a megbocsájtáson keresztül vezet az út. Ezen az úton jöttél el közénk, és ezen az úton vezetsz minket vissza az Atyához a következő év során is. Nincs más út, csak ez az egy, és ez nagyon keskeny. És éppen ezért kérünk téged, hogy vezess rajta minket a Szent Lelked által, mert nélküled nem megy. Adj a kegyelmedből, Urunk, hogy másoknak is tudjunk adni. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, kiáltunk az éneknek a szövegével együtt, hogy a vádak helyett hadd halljuk a hangod, a sebünk helyett hadd lássuk meg arcod. És így könyörgünk most a közösségeinkért. Könyörgünk, Urunk, a kapcsolatainkért, a legfontosabbakért, a legszeretettebb személyekért, és a távoliakért, és azokért is, akiket már talán elengedtünk, vagy szeretnénk elfelejteni. Hozz gyógyulást a kapcsolatainkban. Könyörgünk így a gyülekezeti közösségeink, közösségünkért, Urunk. Újíts meg a szeretetet közöttünk, a megbocsátás által. Könyörgünk a családokért, könyörgünk, Urunk, gazdag rétért, a környezetünkben élőkért is. Árasz rájuk is, Uram, a te kegyelmedet, és add, Urunk, hogy a megbocsátás által újrakezdések történhessenek. Könyörgünk így egész városunkért, Budapestért és az országunkért, mindenféle formában egymástól elszakadt, egymást nem szerető, gyűlölő emberek között, Urunk, adj megbocsátást és újrakezdést. És Urunk, kezd rajtunk, a te munkádat kérünk. Imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte, hogy meg tudják az evangéliumot hirdetni, meg tudják élni abba a közegbe, ahol élnek. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.